szeretettel köszöntöm a gyülekezetet pünkösd ünnepén, a próféta szavával, a Mózes által így szólt az Úr, prófétát támaszt néked az Úr, a ti istenetek, a ti testvéreitek közül, mint engem, őt hallgassátok. És történik, hogy minden lélek, aki nem hallgat arra a prófétára, ki fog írtatni a nép közül. Amen. Szeretett testvéreim, énekeljük fennállva a 369. énekünk első versét. Hívjuk segítségül az Úr nevét, a 369. ének első versét énekelve. Elfoglalva énekeljük az elkezdett éneknek a negyedik versét. A 369. ének negyedik verse így kezdődik: Gyövel, gerjeszt fel szívünkben szent szerelmednek tüzét. Segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istennek igéjét a Lukács evangéliuma 5. részének első 11 verséből a következőképpen. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a genezáreti tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a partról. Aztán leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mindkét hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost és Zebedeus fiait, akik a Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. És mindent ott hagyva követték őt. A kegyelem Istene tegye áldottá az Úr igéjét, hogy Istennek beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mi pedig áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt a szép ünnepet. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak szép legyen külsőségeiben, formájában, fényében, illataiban, hangulatában, hanem igaz is legyen. És mindenek előtt áldott legyen, hogy mi is áldottaid lehessünk e mai nap, mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Így állunk előtted, és keressük a te arcodat, és segítségül hívjuk a te szent nevedet. Cseleked, Urunk, a te igéd által, és a te lelked által, hogy míg hallgatjuk a te beszédedet, megvizsgálsz a lelkeddel, bűnbánatot érlelsz bennünk, és igaz bizodalmat a szent fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba, hogy megtartassunk általa, és üdvözüljünk, hogy néped lehessünk, Urunk, és élő gyülekezeteddé e világon. Hívunk tehát örökkévaló Istenünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hívunk téged, Urunk Jézus, örökkévaló királyunk, és hívunk Szentlélek Isten. Jöjj és szentelj meg bennünket, Isten tiszteletünket, a te szent nevedért. Hallgass meg minket, Atyánk. Amen. Szeretett testvéreim, most pedig hallgassuk meg az első szolgálatot Isten tiszteletünk keretében. Egyed József szolgálatát és Juhos Melinda szolgálatát. Hallgassuk Isten szent igéjét, amely által szól hozzánk, és keressék mennyei atyánk a mi szívünket. Amit az ima található az apostolok cselekedeteihez írott könyv 22. részének 3-tól 11. terjedő verseiben. Hogy minél minden Isten igéje, kérlek, hogy figyelmesen. Én zsidó ember vagyok, a Klipír Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamaliel lábainál kaptam nevelés a ősi törvény szigora szerint. Isten húzó híve voltam, ahogy a napi minnyáján. E tanítás követőit halálra bűnöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam. Férfiakat és őket is. Tanulj erre a főpap és a vének egész tanása, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott élőket is megkötözve hoznam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy amikor úton voltam és Damaszkuszhoz közeledtem, déltárban hirtelen vakító fényesség sugárzott be rám az égből, a földesben. És hangot hallottam, amely így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy Uram? És ő így szólt hozzám, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj el, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtedd. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem levő kézenfogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Ananiás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, akinek bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt és így szólt, testvérem Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem, Atyáim Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról, mert az ő tanulja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késleked, keresztelkedj meg, most le bűneidet, segítségül hívva az ő nevét. Történt aztán, hogy visszatérte Jeruzsálembe, és a templomban imádkoznál. Végületesen is láttam őt, aki ezt mondta nekem. Siess és menj ki hamar Jeruzsálembe, mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételet. Mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételet. Szeretett testvéreim, Pünkösd Szentlélek kitöltetésének ünnepe. A Szent Háromság, Szentlélek Úristen ezen a nap töltetett ki a szívedbe, és ez az esemény jelek és csodát kísérték. Minden Jézus feltámadása után az 50. nap történt, a Jézus megmenekele után pedig a 10. nap. Pünköskor tehát sok megmagyarázhatatlan természet feletti csoda történt. Szél zúgásához hasonló korajlás, kettős, tízes lámnyelve, remegő föld, akkor ezen felől ott volt még az a különös nyelveken szólás, oly módon, hogy a hallgatók kiki saját édesanyja bölcsőjéletét ismerte fel benne, annyira a sajátjának érezte, De mindezek, mindezek és amiket még föl lehetne sorolni, mindezek csak állványzat voltak a készülő épület körül, amely épület mi vagyunk testvérei, itt és most. Mennyi Atyának ezeken az állványzatokon keresztül kíván megszólítani bennünket, hanem a testvérré formált embertársadon keresztül, aki lehet, hogy éppen mellette ül a padban. Olyan testvéren keresztül, amilyen Ananiás Saulnak volt, és viszont, amilyen Saul volt Ananiásnak. Ebben a kettőségben történik Krisztus. Pál apostol életében egy meseszerű életutat ismerünk meg. A halott ige is ennek vázlata volt. Tele tűzterre látomásokkal, hangokkal, elragadtatásokkal, melyekről csak maga a tanú tudja, hogy Jézus Krisztus megjelenése volt, és igaz minden, amiről tanúságot tesz. Megtörtént mindez az egyház üldöző Saulval, a későbbi pálapostollal kérdezzük kételkedben létezik ilyen, és akkor a válasz határozott igen. De akkor jön a következő kérdés, hogy belünk, hogy ez nem történnek ilyen egész emberi valókat felforgató, megrázó találkozások. Nem tudom, hogy ki fog jó hírként örülni annak, ha azt mondom, hogy nem kell szadista emberkínozónak és egyházüldözőnek lenni ahhoz, hogy Istennek fia a maga dicsőségében és teljhatalmában az utatban állja. Hogy Szent jelenlétében megbizonyítsa, hogy hajlamaim van, vagy legyen szó róla, hajlamaim van, bármely gonoszságra készen áll. Szóljunk egy pár szót erről a Saulról, de nem hiába. Nem hiába szólnék róla. Szeretném, ha időt szállnál rá. Szeretném, hogyha egy kicsit fölhúznád a Saulját, a Saul cipőjét. Hogy csak ha néhány percre is, de benne járhatnál, miközben hallod igét. Mert különben nem érdemes igét hallani, ha nem tudsz azonosulni az igével. Saul kora egyik legképzettebb értelmiségnél volt. A legképzettebbek közül is a legjobb. A hatalommal kapérkodva teljes győzelővel indult el azon a beavatási úton, amelyen bűn-bűnre halmozva egyesült a bűnben az Isten Atya Szent Egyházának esti felelősségeivel. E beavatás első lépéseként kezdetben csak egy fiatal ruhatáros volt, aki őrizte azon előkelő példaképei ruháját, akik magukból kikelve, örjönve a gyűlöletük köveivel hagyon dobálták István, az első keresztény vértanút. Aztán ez a fiatal ember valahol vérszemet. Otthonosan kilincselt a főpapi udvar magasságaiban, élvezte a bizalmokat, mint egy korábban tartott el, talán még odavetett hűségfalatokat is kapott, egy-két dicséretet, kitüntetés, minden megvolt. Minden megvolt ennek a Saulnak. Hatalom, dicsőség, a legfelső körök bizalma, karrier, csodálatos karrier, a főpapok elismerése, válveregetése, csak egy dolgot nem kapott meg. Az otthon melegségét, a teljes befogadottságot és a feltételt szeretet. Ezt nem ismerte. Nem csoda, hogy végül már lihegett az öldögéstől, és többé már nem tudott megállni, teljesítő kényszere egyre csak üzte, hogy a halálba juttatná őt. Már nem volt elég neki Júda, Jeruzsálem tartománya, Damaszkuszba is el kellett mennie, mert pihenés nélkül ösztökélte őt a benne dúló öldöklési vágy. A megkurcoltak bűnhődésének látványa valami taszító, eufórikus mámorral töltötte be őt. Ami töregesen jövezett, meg is mondta, mikor már megtért, vallást erről a borzalomról. Egy a rétegséghez hasonló pervez gyönyör hajlotta őt, amit a jelenések körülbelül a rétegnek lenni a mártírok végétől őrül gondolataként száll elénk, hogy valami keveset mi is megfogunk belőle. Saul azt hitte, hogy a szentek vérével bemocskolva a kezét Istennek mutat be, Istennek tetsző, kedves Isten tiszteletet. Pedig magát a hörgölött, a vörös fene van a hova volta meg, vagy inkább fordítva. Lihegett. A hörgölöttéstől olvassuk a Cselekedetek könyve 9. részében. Milyen a lihegő ember? Igenis, gondol végig, hogy milyen a lihegő ember. Voltál-e már lihegő ember? Amikor a levegő után kapkodtál, és érezted, hogy minden tagodból elszáll az erő, és csak kapkodsz a levegő után, és folyik volna benedik. Gondolj erre a kimerültségedre, drága testvérem, és tedd mellé azt a szomjúságot, azt a szomjúságkényszert, ami égető tűzként tombol benned, hogy nem vagy képes megállni, tovább kell rohannod, tovább kell fárasztanod magad, nem hisz megállni, a Saul esetében öldökölnie kellett. Most ilyen önmagának, indulatainak, bármainak parancsolni nem tudó ember volt akkor Saul, aki nem tud parancsolni magát, amikor az útjába állt Jézus. Szabadítóként, szinte az utolsó persze, mint egy hatalmas alagút nélküli sziklába a száguldó vonat, úgy ütközött be, úgy szalad bele Saul a megdicsőlt Krisztusba. Képzeld el ezt is. Ebben az ütközetben átszakoltak egymáson, ahogy az ütközetben elektronok hatolnak át ezen atomi részecskék, hogy végül valami egészen mássá alakuljanak át. Valami ilyesmi történt itt. Saul akkor is ott a lényeg alkotó elemeire esett szét. Belesemmisült a Krisztus kőszikla szerelmébe, igazságába és szentségébe. Válaszoljak erre a kérdésre, nem mehetett kikerülni az Úr kérdését. Saul, Saul, miért engem kergetsz? Miért engem üldözöl? Krisztus Jézus azonosította magát a Saul által megkötözött emberekkel, férfiakkal és asszonyokkal, akiket megkínzott, mert élvezte, hogy bűnhet. De nem hagyta magát őt Saul. Azt kérdezte, visszakérdezett, mint bölcs rabbi kérdésre, kérdéssel válaszolt. Ki vagy Uram? Nem hagyja magát. Még ekkor sem hagyta magát. Vissza kellett kérdezni. De valójában már megkérdezett. Külsőképpen Saul megijedve is, megvakulva, esetben a lóvóláról úgy fordult bele a borba, hogy egyedül már nem tudott szokni. Úgy kellett összedni és bevezetni őt a városba azoknak, akik vele voltak. Ebből a nagy vezetőből, aki mindig tudta, hogy mikor mit kell tennie, merre kell menni. Most minden megszerzett tudásával és tapasztalatával együtt egy tájolás elveszített, sötétben tapogatózó megrodja, és bizonytalan járvási támogatás. Testvérem, nem kell a doktorának lenni ahhoz, hogy tud, mit jelent ez a sütésség, ez a magány, ez az eltévedés, ez a tudatlanság és tévedő oktalanság, elevesztő bizonytalanság és a belőlük származó rettegés. Teljesség. Megtörtént mindez a halászkínokban is. Ezért olvassam fel a csodálatos falfogás történetét a Biblia olvasás során. Amikor látta azt a nem hagyományos módszerrel történő halászatot, és a kifogott halak sokasságát, megsemmisülve omlott össze Jézus előtt. Igen, a halász. A szakadatos halász, a szakítő. Teljes emberi lényére rámehezedett a bűnössége akkor és ott, nem is tudott felállni belhez alól. Az a Simon végleg ott van, hogy az Úr keze és igéje által az ember halász Péter álljon fel, amikor azt mondta neki, ne félj, mostantól fogva embereknek hoz. Jézus áthatolhatatlan szikla világosságában feltárult Saul sötét vasárral. Krisztus bölcsességének áttesző tenger világosságában mélybesüllyedő tudatlanságává Saul minden tudomány. Isten fia igazságában és szentségében bűnné és kárhozattá lett Saul minden önigazdósága. Végül pedig minden Isten tiszteletnek vélt cselekedete, jósága a Krisztus tűz szerelmének lábjában kár és szemétté hangot, minden, ami addig nyereségnek tartott, ami addig büszke volt. Úgy, testvérem, úgy gondolod, hogy te is bőves megváltoznál, ha egy ilyen hatalmas természet feletti fényjelenségbe botlanál? Úgy gondolod? Akkor ne feled, Istennek nincs két tökéletesen egyforma keretként formáló kaptafája. És megnyugtatva, Krisztusnak nincs szüksége ilyen fény és hangjelenségekre sem ahhoz, hogy a te utat találjon, ahogy a Simon Péter esetében sem volt rá szükség, és sok más testvérünk esetében sem. Akik ismerik Richard Gordon misszionáros lelkész testvérünket, egy egyszerű, őszinte, imádkozó parasztember térítette el őt a csúcsokra törő világi útjára. Jézus kezében egy alig pár osztályos román ember volt az eszköz a hatalom felé és a világ tetejére ívelő Gordonhoz. Annak a nagy gulbrannak Krisztus abban a kicsi keresztény emberben mutatta meg teljhatalmát. Az ő erőtlenségében mutatta meg az ő erejét. És kiderülhetetlen volt át. Az útjában állt, ő pedig beleütközött Jézusban, nem abban a parasztemberben, hanem által a Jézusban, és nem tudott tovább menni, aki pedig mégis tovább ment már, az Isten üdvözített gyermeke volt egy másik ember. Testvérem, Jézusnak van kulcsa a te szívedhez is. Nyugodt lehet hozzá. És egyszer csak felhasználja ezt a kulcsot. Lehet, hogy már próbálkozott, de te valahol belülről a kulcszál úgy betöntve, hogy ne sikerüljön. És van kulcsa a Jézusnak ehhez a gyülekezethez is. Ahogy volt kulcsa a damaszkuszi gyülekezethez is. A damaszkuszi gyülekezet igéhez Krisztus egy mindenkit megdöbbentő kulcsot használ. A keresztény üldöző Saul. Ő volt a Damaszkusz gyülekezet szívének a kulcs. És erre nem vette. Nekünk sem vette, higgyétek el. Nekünk sem vette. De mégsem volt a kulcs. Azt nem tudjuk, hogy miként könyörgött ez a közösség, mármint a Damaszkusz gyülekezet, de azt tudjuk, hogy Krisztus válasza az imáinkra az öldöklésről vihető Saul volt. Kértek valamit tehát az ötületezet, és a válasz az Isten részéről, a Krisztus részéről a keresztényűző Saul volt. Valószínűleg tartom, hogy Istennek Damaszkuszi egyháza azt kérte a mennyei atyától, hogy úgy tudjon szeretni, ahogy Jézus az Istennek fia. Valószínűleg ezt kérték az imáinkban. Isten pedig megadta ezt a szeretetet ennek a gyülekezetnek, a keresztény üldöző Saul legyét. Nekünk egy csomagban. Mert az Isten így dolgozik. Azt a feladatot kapták, hogy fogadják be azt a gonosz embert. Fogadják be, ahogy Jézus fogadta be a bűnösöket. Ezt a kihívást kapták, ezt a feladatot kapták. És ez teljesen evangélium. Ezzel vitatkozhat, de nem vele, hanem az Úrral. Tiltakozott is ellene a Mariás. Le van írva. Ezt mondta. De Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is adért jött a főpapoktól kapott meghatalmazással, hogy elfogja mindazokat, akik a te neveden segítségül jöttek. Jól gondoltam? Élek ezt akarod? Ez volt a kérdésében. Jézusnak nem csak Sault, hanem Ananiást is meg kellett állítani. Különben éppen ő lett volna a Sault megtérésének az akadálya. Nem tudod, hogy Jézus Ananiással való küzdelme volt a könnyed, vagy a Saulnak való küzdelme. Te mi gondolsz? Igen, és mit gondolsz? Tehát gondolj magamra. Ha én magamra gondolok, akkor a szívemet hasító fájdalom jár át, ha arra gondolok, hogy én lennék az akadálya annak, hogy te nem tudsz megtérni. Hogy te nem tudsz megtérni, és nem leszel Jézus igaz tanítvány. Érted? Ezen változtatni kell. Mert te meg kell térjél, és te Jézus igaz tanítványnak kell legyél. Úgyhogy engedd, hogy megvizsgáljam, hogy Isten neked. Talán te is valamit kértél az Istentől. Gondolj az ilyen. Igenis, száj időt rá, itt és most is gondolj a saját helyzetedre, saját állapotodra. Lehet, hogy kérdél valamit Istentől. Én néhány példát hozok, szemléletet és kedvéért, talán erősebb szintet kértél Istentől. És ő meghallgatott. És kipróbálhatott neked. És mindjárt, amit tette. Vívodsz a hiteddel, vagy a hitetlenségeddel? Akkor azt jelenti, hogy meghallgatva Isten a imádságodat. Vívodjál, és juss ki. Aztán lehet, hogy türelmet kérdezik. De türelmet próbálhatod nekem. És egymás után bocsolsz bele olyan emberekbe, akik nem tud eltűrni. És te meghallgatod. És azt akarja, hogy ezen a próbát keresztül, hogy a bölcsességünket tette le. És ő egy rendkívül bonyolult döntési helyzetben helyezett, így adott meg egy bölcsességet. Old meg a problémát. Kettmeret kibelőtt, más tárcsiakban bölcsességet. És megtanulod a bölcsességet. Nem tudom a te életedet. Az Úr tudja, és te is tudod. De valami hasonló történik ebben az igében. Ez történt Ananiással, amikor Krisztusunk elébe állt, és a Saul feltétlen befogadását kérte tőle, követelte és parancsolta neki. És ez történt a már elesett Saullal is, amikor Ananiás befogadta, és megérintette őt. Ő pedig azonban látott. Befogadták egymást. Nem tudom, hogy csak Ananiás fogadta a Saul. Nem így van. Nem így van. Saulnak is be kellett fogadni a Ananiás. És melyik Saulnak? Melyik Saulnak? Mert néhány órával azelőtt még öldözéstől lihegve meg akarta ölni vagy ölelni Ananiás. Érted? Ebben a találkozásban történik Krisztus. Ez úgy volt, hogy Saul volt az Isten felelete az Ananiás imájára, viszont a Saul imájára pedig Ananiás volt az Úr válasza. Saul a saját útjai borától mocskosan, mint akinek kezéhez az ártatlan vérfonalat tapadt, eltájolva, erőtlenül, elhagyottan, vakon állt Ananiás előtt, neki pedig úgy így kellett szembenézni a testvérével. Ott volt Ananiás neve, azon a fekete halálistán, amit Saul népe legfelső hatalmától vett át. És akkor mi történt? Testvérem, csak az, hogy Jézus ezt a Sault hazavitte, végre hazavitte. Visszahelyezte a családjába, az otthonába, az atyai házba, a testvérei közé. Az igazi családjában, ahol még soha nem volt, amit nem ismerünk. És azt akar Isten, hogy mi ilyen család legyünk sok ember számára. Akarjuk ezt? A damaszkuszi testvér Ananiás egyetlen szavára Saul kiszabadul a halálkommandó guzsából, a liherbe öldözés kényszeréből, az őt megszálló vasságból, és sötét letelkul le a világtalanságáról, és feltárul Saul előtt az Istennek országa. Amikor kinyitja a szeméből Saul, egy teljesen új, egy teljesen más világot találja meg, amit addig soha nem látott. Pedig nem volt vakakossá a szemére. Akkor Isten országát, mint egy családot látja, de már nem kívülről, nem kívülről kárt a testvére. Mint ami tűzzel vasra gyalázni, testvérelni, pusztítani, rombolni és írtani kell, mint ami rám lehetett közömbös, hanem belülről látta, onnan, ahol Jézus van. Az érző, érző és könnyező emberek közül. És ez nem ugyanaz. Foci rajongó testvéreim tudják, hogy ugyanaz. Nem ugyanaz, hogy a foci meccset a lelátóról, kényelmes foteljéből követel nézett, és vagy pedig csapat játékosként vállal állvetve, a pályát berejtékezve, ütéseket elszenvedve küzdesz az ellenféllel. Ez nem mindegy. Nem mindegy. Nagyon nagy különbség van. Pontosan itt vagyunk Krisztussal is, aki elválaszthatatlan az Anyaszent Egyházától, a gyülekezettől. Az Isten tudja, hogy a haverokkal kívülálló szurkolóként, a jó ide sörmel, ellazulta, mi mindent megengedünk magunknak. Csak az Isten tudja. Kereszténység meccsében annyira jó zúkkerelnek ismerjük magunkat, nem is értődünk, hogyha valaki szólál lesz. Némelyikünk még azzal is érezzük, hogy ő kultúrában biztatja Cseh kedvenc csapatát. Kultúrában biztat, és dorgálja az ellenfelét. A játékvezető is esztétikusan fogalmazza meg az elmarasztaló, vagy jó igazságot. De mások, ugye a mások, akiket magunkat szoktuk hasonlítani, ők indulatilag, akik mit sem törődnek a nyelvükkel, ami a szívükön, az a szájukon is, szóval a mocskolódás, de nem áll a focival kapcsolatosan, hanem az Isten szent egyháza ellen. A testvér ellen, a barát ellen, a társ ellen, a másik felekezető ellen, és mindenki ellen. De ez nincs így jó. Nekünk Szentlélek szívünkben való kitöltetése az, amikor Krisztus egyik percről a másikra kívülálló szurkolóból téged sokkal játékossá tesz abban a csapatban, amit előtte galáztál, megvetettél, testvéremnél vagy, ami mindenki rosszabb, a mindenki rosszabb, közömbösen semmibe vettél. Abban a csapatban kell te csapatjátékos legyél. Mert ez történt Saulval is. És megtudta ez a Saul, hogy mit kell szenvedni, ha már csapatjátékos. És akkor, amikor belemegyünk, addig nem tudtam. És ha ez megtörténik, egyszer csak arra ébredsz, hogy egy vagy azok köz, akik megteszik az izmukat, berejtékeznek, igenis izgatságszagot vesznek ebben a küzdelemben, a munkában, a tevékenységben, test-test, amellett dolgoznak, akkor egyszerűen érezni fogod a másik testi valóját, a verejtétől kezdve a leheletéig, a félelmétől kezdve a szörövéig, mindenről tudomásod lesz, mert át fog járni a testének közelsége, a valóságának a közelsége. Felvitt a látod, és felnagyít a látod a nyavajáit, a fogarait, a gyengeségét, az erősségeit, mindent. Amikor úgy érzed, hogy nem bírod elviselni ezt a másik testét, akkor Szentlélek egy szemtől szembe állít a játékvezetővel is, akire egyetlen jó szót sem tudtál előtte mondani, de akkor már odafigyelsz, és meghallgatod a testvéredet, mert egyszerre fontosabb lesz ő benne magadnál, mert csodálatosan nem ő, hanem te változtál. Ez történik, ha a Szentlélek elkezd dolgozni el. És ez történik Saulval is, amikor ott áll szemtől szembe Ananiással, a damaszkuszi keresztény gyülekezet vezetőjével, de valójában mindketten a teremtő Krisztus Jézus előtt álltak. Fel tudjuk fogni, hogy milyen az, amikor az egykori gyilkos testvérként ül le hajdani áldozat az asztalához együtt helyen. Együtt vacsorázom, együtt ebbi helyen. El tudod ezt képzelni? Képzeled. Jó lenne előzőzünk felette, mert néhány perc múlva testvérem, bizony néhány perc múlva itt valamennyien pontosan így fogunk a Jézus Krisztus asztalához járni. Pontosan. Bárcsak megtörténne a csoda, hogy szívünk egyben fordul a Jézusért. Köszönjük, hogy te találkozásokat adsz a mi életünkben. Különös találkozásokat. mert kulcsokat készítettél el, hogy megnyissad a szívünket. Szeretnénk, ha ez a mai nap egy ilyen lehetőség lenne a számunkra, és mi ezt kérjük el tőled, amikor hozzád járulunk, és eljönünk a te asztalodhoz. Ha tudatosuljon nekünk, hogy kivel vacsorázunk valóban. Hívunk tehát, áldott Szentlélek Isten, hogy cselekedj meg, munkáld ki, formáld meg és teremtsd meg bennünk, velünk egymás közt ezt a találkozást, az Úr Jézus Krisztussal való találkozást. És add meg, Urunk, hogy nyitott szemmel járjunk ebben a világban, hogy keresünk téged, hogy ne menjünk el mellette érzéktelenül valahol. Kérünk, hallgass meg minket. Kérünk téged abban is, hogy nyisd meg a szemünket, de a szívünket is, az értelmünket. Nyisd meg egész emberi voltunkat a magad számára, az egymás számára, hogy be tudjuk fogadni egymást, és mikor ezt tesszük, téged fogadjunk be. Világosságot, bölcsességet járjon át, és tegyen világosság és bölcsekké társadalmi számára. Teremts bennünket egymás tagjaivá, segítőivé, igazgatóivá és megörvendeztetőivé, élő gyülekezetté. Támaszd életbe elszáradt és sírba csúszott csontjainkat, állíts elő élő seregetté, seregetként a te eljövetlen napján. Hallgass meg, Atyám, az Úr Jézus nevében kérünk. Hallgassuk meg vendég testvéreink Hallgassátok testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, megírták ezt az evangélisták, de legtökéletesebben Pál apostol, a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. részének 23 és azt követő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely kérettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek, emlékezetekre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált, és ezt mondta, e pohár, ama az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Próbálja meg az ember önmagát. és úgy egyék abból a kenyérből, úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Amen. Szeretett testvéreim, történetünkben Pál, az egykori Saul már tudta, hogy Ananiás minden szava a Krisztus igéje és szándéka, és amikor ezt megértette, akkor a következő felszólítást kapta, hallja: a mi atyainknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallj tőle, és tanulja légy minden embernél azokról, azok felől, a dolgok felől, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mit késedelmeskedsz? Miért késedelmeskedsz? Segítségül híván az Úr nevét, kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet. Mosd le a te bűneidet. Tedd meg. Ne várj. Ne várj holnapig. Mit jelentsen mindez? Csak az, hogy mostantól fogva nem kívülálló drukker, hanem csapatjátékos vagy a gyülekezetben, a Krisztus egyházában. Belülről vagy, belül kerültél. Csapatjátékos vagy. Azonosulj ezzel az identitásoddal. Ezzel az új arcoddal. Ezzel az új valoddal. Ez vagy te. És nem az vagy te, aki kívülről mindent jobban tudsz. Belül vagy. Különösen akkor kerülsz belül, amikor magadhoz veszed az Úr testének szent jegyeit. Ezt nem lehet kívülállóként tenni. Nem lehet úgy enni, hogy az étel rajtam kívül maradjon. Ilyen nem létezik. Itt történik valami. Tudatosuljon hát benned, hogy mi történik itt. Ez azt jelenti, hogy mostantól fogva ne a világ moslékján élj, hanem kívánd végre a mennyei jeledelt. A Szentírást, mint ma született csecsemő az anyatejet. Ezt jelenti, hogy végre elkezdesz élni keresztény életet, hogy táplálkozol az Isten igével, hogy közöd van hozzá. Nem csak megeszed a kenyér és a bor formájában, hanem igenis befogadod azt az evangéliumokból és a Szentírásból is. Hittel. Igen, keresztelkedj meg, ne késedelmeskedjél. És ne mondd erre azt, hogy gyermekkorodban már megkereszteltek téged. És azt se mondd, hogy már konfirmáltál is. Mert ez a parancs új felszólítás, ezt most kell megtedd. Itt és most. Igenis végre érvényesülnie kell a gyermekkerességnek és a konfirmációdnak, ha volt a te életedben is, azaz valósággá kell válnia mindennek, amit Krisztus elvégzett érted, a te üdvösségedért. A te örök életedért, személyesen a tiédért, nem a másikéért, mert te fogod magadhoz venni azt a kenyeret, és te iszod azt a poharat. Nem valaki más szája. A tiéd. És ez azt jelenti, hogy ez személyesen érted, történt. Ezért hát keresztelkedj most meg. Tudottasuljon most benned, hogy részesültél a Krisztus halálából és feltámadásából. Hogy közöd van hozzá, és neki köze van hozzád, és nem mondott le rólad. Addig fog próbálkozni nálad, amíg győzni fog. Számíthatsz erre. Jaj, ha az utolsó napon derül ez ki. Az ítélet napján. Jaj akkor. Ne halogass tehát addig. Most keresztelkedj meg. most vedd bűnei bocsánatát. Tudatosuljon benned, hogy nem vagy a magad tulajdona, nem vagy a saját magad főnöke, parancsolója és királya, sem senki másé nem vagy, hanem csak is a Jézus Krisztusé, a te szerelmes megváltód és üdvözítődé vagy. Testestől, lelkestől, élve vagy halva, bármely állapotodban egyedül és kizárólag, elsődlegesen Krisztusé vagy. Az úri szent vacsorában is pontosan az történik, ami a keresztségben. Csak nem a víz jegye által, hanem a megtört kenyér és a közölt kehely által. Noha elrejti magát az Isten a teremtésében, a hallható és a látható igében egyaránt, sőt, még az ő szolgájában is, ma mégis, amikor magadhoz veszed Krisztus áldozatát, hogy feltámadásának ereje elkezdjen végre munkálkodni benned, gondolj, gondolj a megfeszített Krisztusra. Állj előtte. Amikor kezedbe veszed a megtört kenyeret, mert a kezedbe veszed a megtört kenyeret, lásd úgy őt, mint aki ott vagy a keresztövében, és szemléled a kínszenvedését. És részes vagy a kivégzésében, ott vagy, jelen vagy, közel vagy, mert az a kín halál a te bűneid bocsánatának és örök életednek az ára. Ezt fizette érted az Isten. Ez tény. Kifizette. Ennyibe kerültél az Istennek, amikor visszavásárolt a sátán minden hatalmából. Nézd föl a kínhalált halt Krisztusra, mint a katona, aki átdöfte az oldalát a lándzsájával, és az ő testéből vér és víz ömlött alá. Erre az egész világra, ahol te is ott vagy. Ez a víz, ami a keresztségkor a te fejedre ömlött. És nem a Balaton víz ömlött a fejed tetejére, és nem valamely folyónak a vize. Hanem az a víz, ami az ő testéből ömlött. Az a keresztvíz. És az a vér, és az a vér, ami most a kehelyben veled közöltetik, az ő testéből való. Szentlélek munkája az a hit, amivel Isten a szent jegyek magunkhoz vételével titokzatosan összekapcsol Krisztussal, önmagával és egymással, az ő szent népével, az egész világon, Ádámtól fogva az utolsó emberig, aki lesz ezen a földön. Össze leszünk kapcsolva, össze vagyunk kapcsolva, szerves testet alkotunk, aminek, vagy amelynek, vagy akinek a feje Krisztus. A testünkben fogjuk hordozni Krisztus halálát és feltámadásának erejét egyaránt. A sajátomként követem akaratát. Ez történik, szeretett testvéreim. Erre készüljünk, amikor az Úrhoz járulunk. Meghaltunk a bűnnek és a világnak, hogy éljünk Istennek e világon. Amikor szádba veszed, megrágod és lenyeled a kenyeret, majd pedig átmossa bensődet a bor, érezd meg, hogy nem földi mullandó elemek járják át emberi valódat, hanem maga Krisztus. Tudd, hogy ő hagyja át az ízlésedet, az ízlelésedet, a véredet, a tudatodat, a lelkedet, a testedet, mindent. Mindenhol ő ölel körül téged kívül és belül, most és az örökké valóságban egyaránt. Ne kételkedj, és ne késlekedj. Jöjj az Úrhoz. Amen. hozzád jövünk, megváltó Úr Jézus Krisztus, hogy kívülálló keresztényekből tégy bennünket a te családodnak keresztényévé, szolgáivá, testvéreivé, akik hordozzuk a keresztet, akik fölvesszük a sajátunkét és hordozzuk, akik törődünk egymással, akik odafigyelünk egymásra, akik szeretjük egymást, mert te befogadtál minket, mi is befogadjuk egymást. Még ha nehéz is elhordozni, eltűrni, ebben akarjuk gyakorolni magunkat, és most kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, mossál meg bennünket, tisztítsál meg bennünket igéddel és szent lelkeddel, a te testednek áldozatával, halálod erejével és feltámadásodnak erejével egyaránt. Így kérünk, légy közöttünk, és add, hogy csendességünkben előtted álljunk. És tudjuk, hogy te vagy az, aki kívül és belül körülül lesz, és áthatod az életünket, nem pedig egy szokás, nem pedig egyetlen szolgált hangja vagy beszéde, ösztönzése és biztatása, hanem te személyesen áldott királyunk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Most pedig, testvéreim, tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el az Anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, sem bűnbánatotokban, sem hitvallástételetekben nem kételkedem, mégis egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek föl, melyre hittel és hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdem először, hiszitek el, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek, valljátok ezt? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus kiérettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Hiszitek, valljátok-e ezt? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az örök dicsőségbe. Hiszitek, valljátok ezt? Hiszem és vallom. Mindezt bizonnyal elhívén ígéritek, és fogadjátok el, hogy ki a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és e már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek, fogadjátok ezt. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig, szeretett testvéreim, szeretett kántortestvérünk be fogja mondani az úrvacsorai énekeket, és a gyülekezet a szokott szép rendben járuljon az Úr asztalához.
Az Úr vasal alatt 463. és az azt követő énekeket énekeljük. 463. ének működőjük, Isten kérő lelke jöjj, majd pedig a folyamatosabb többi éneket énekeljük ezt követően.
Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele tanítványai, az apostolok, hitvalló őseink, és az Úr kegyelméből e pünkösdi nap mi magunk is. Intett és figyelmeztetett bennünk az Úr igéje, hogy az Isten irántunk való szeretetét, jóságát, hosszú tűrését hiába volá ne tegyük, hanem éljünk keresztényekhez illőképpen, Isten gyermekeihez illőképpen, és fogadjuk be egymást, amint Krisztus is befogadott bennünket, és bocsássuk meg egymásnak, ahogy Krisztus is elengedett nekünk. Most pedig gyertek, adjunk hálát Istennek! Mennyi édesatyánk, köszönjük ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy igéd, lelked átjárta a mi életünket. Köszönjük, hogy megszólítottál, fölébresztettél, kimozdítottál bennünket. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy megkegyelmeztél, és megbocsátottad bűneinket. Köszönjük, hogy üdvözítettél, és örök életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy megmutattad a te arcodat. Köszönjük, hogy a te szereteted nem változott meg. Köszönjük, hogy te is ma csodákat teszel, mint egykor. Ugyanúgy. Mindig te vagy az. Te nem változol. De mi változunk. Mi elesünk. Mi megbotlunk. Mi szembe tudunk fordulni veled. Mi visszakérdezünk. Ezért kérünk, hogy könyörülj rajtunk, támogass meg kegyelmeddel, és bocsásd el a szívünkbe szent lelkedet, miután megtisztítottál, te foglald el a szívünket, egyedül te. És add, Urunk, hogy ebben a szívben helye legyen a testvérnek, a férjnek, a feleségnek, a gyereknek, a családtagnak, a barátnak, az ismerősnek, a rokonnak, és mindenkinek, akivel csak összehozod az életünket. Akit itt akarsz látni ebben a gyülekezetben, hadd ne legyünk akadályai mások újjászületésének, megtérésének, de lehessünk munkatársak, lehessünk a te családod. Menj, édesatyánk, Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. A minden jóknak adója, a kegyelemnek Istene cselekedje, hogy megerősödjetek a hitben, a szeretetben, az Úr Jézus Krisztus által, az Isten lelke által, hogy legyetek álhatatosak, kitartóak, hűségesek, erősek és szilárdnak az Úr Jézus Krisztusnak eljövetele napjára. Amen. Most pedig, szeretett testvéreim, énekeljük el, imádkozva a nemzeti imádságunkat.